Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig Fóris György, a Brux Info elemzője, vele készítjük ezen a héten is háttérrovatunkat, amelyen a lisszaboni szerződésről lesz szó, illetve ebből indulunk ki, hiszen a szerződésről magáról már korábban több műsorban is beszéltünk itt a brüsszeli hétben. Általános politikusi és uniós vezetői vélekedés, hogy egyik előnye a lisszaboni szerződés elfogadásának, hogy most már a közösség a valódi problémák elé tekinthet, és nem kell foglalkozni intézményi reformokkal. Létezik-e már most a szerződés elfogadása után valamilyen sorrend? Mi a prioritás? Mi most a legfontosabb teendő?
Létezik ilyen sorrend. Pontosabban azt nem állítom, hogy rangsorba állították a teendőt. Ennek a listája elég hosszú, de persze csupa közismert dologról van szó. Más kérdés, hogy nem is olyan magától értetődő aztán a konkrét kezelése. Hát ugye a legismertebb az a versenyképességi kényszer. Ma a világpiacon a feljövő nagygazdaságok olyan hatalmas piaccal, mint a milliárdos lélekszámú, azt meghaladó lélekszámú kínai, vagy indiai, vagy a szintén több százmilliós brazil, vagy mexikói hihetetlen erővel nyomulnak a világpiacon, és tetejébe eltérő adottságai gazdasági feltételemtéknek fogva sokkal-sokkal olcsóbban. Folyamatosan elvette azt a kényszert az Európai Unió számára, hogy vajon meg tudja őrizni addigi nagyon gazdag és nagyon költséges szociális hálóját olyan versenytársakkal szemben, ahol ez még nem ennyire kifinomult, viszont brutálisan alul kínálnak, akár csak egyszerűen tornacipőben vagy számítógépben, és emiatt aztán veszteségesé válik az európai ipar.
Versenyképesség ügyben mit tud az Európai Unió csinálni például Kínával vagy az Egyesült Államokkal szemben? A kutatás fejlesztésre fordítható összegekkel, vagy különböző védővámokkal, vagy mi lehet itt üdvözítő megoldás, hiszen ez már régóta húzódik, ugye hát a lisszaboni folyamat lenne gyógyír, vagy lenne a megoldás kulcsa?
A lisszaboni folyamat pontosan azt célozna, hogy a versenyképességi előnyöket, ami az Európai Uniónak azért ma még megvannak, azokat fokozatosan felhozzák. Ugye ezek a távoli országok ma még azért tudnak versenyképesek lenni jelentős részt, mert a hatalmas létszám és a munkaerőre fordított kis költség rendkívül olcsóvá tudja tenni a termelési végeredmény. Magyarul a nagy munkaigényű folyamatokat lehet ott elvégezni, mint ahogy egyébként nagyon sok európai vállalat, cég, multi adott esetben rendkívül sok munkaigényes munkafázist eleve már ezekben az országokban végeztett el, hiszen nagyon sok esetben gazdag európai cégeknek kínai összeszerelőüzemek vagy bedolgozók az egyik fázist jelentő terepeik. Ez azt is jelenti, hogy vannak olyan munkafolyamatok viszont, amelyek rendkívül magas kvalifikáltságot igényelnek, és amelyek alapvetően inkább Európában vagy az Egyesült Államokban tegyük hozzá vannak, és ott kell tudni még jobbnak kell lenni, amihez viszont valóban kutatás kell, innováció kell, amihez az kell, hogy adott esetben az energiahatékonyság sokkal magasabb legyen, tehát egy sokkal összetettebb, egészségesebb energiapolitikára van szükség. Itt jönnek be azok a további láncszemek, amik egyébként szintén most azért az intézményi kérdések félrekerültek, előrébb kerülnek a napi rendi pontok között, hiszen a versenyképességgel szorosan összefügg az öregedés problémája. Ugye tudjuk, hogy ma 4 ember tart el egy nyugdíjat, számítások szerint 2050-ben már csak 2 ember lesz, ha nem változik a jelenlegi demográfiai tendencia Európában, aki eltart egy nyugdíjat. Ez persze ismét költségprobléma, hogy lehet ezt kezelni, netán a bevándorlás politikát kell támogatni, meddig lehet azt használni, stb. Ezek közösen átgondolandó kezelendő kérdések. Itt van az energiapolitika, amire az idén előbb utaltunk, aminek olyan konkrét lépései vannak, mint hogy lehet az energia hatékonyságot növelni, hogy lehet a szén-dioxid kibocsátást csökkenteni, hogy lehet a megújuló energiák arányát növelni.
A klímaváltozás ügyében azért úgy tűnik, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszik a világban. Kérdés ugye, hogy mennyire lesz ez elég, és ahhoz, ami a magyar miniszterelnök szerint is üdvözítő lenne, hogy az energiaforrásoknak a csúnya szóval diverzifikálása, tehát hogy több forrásból szerezzék be ezeket, ezt hogyan lehet megoldani?
Pontosan, ez például tipikusan az a téma, ami a következő csúcs találkozón, mint ahogy már idén márciusban is így volt, végre minden zavaró egyéb személyi intézményi viták nélkül csak önmagában fog állni, és adott esetben vitatárgya lesz, mint ahogy tudjuk, hogy januárban fogja az Európai Bizottság közé tenni azokat a jogszabálytervezeteket, amik most már le fogják fordítani napi feltételrendszerek szintjére azt, ami márciusban még csak egy politikai vállalás volt. Nagyon komoly viták lesznek, egyáltalán nem lesz ez egy unalmas és rózsaágyas helyzet, hogy csak példát mondjunk, ugye arról született egy megállapodás idén márciusban politikai szinten, méghozzá a legmagasabb szinte politikai szinten, hogy 2020-ra a megújuló energia aránya európai átlagban 20%-os legyen. Persze nem úgy képzelt el senki, hogy 2020-ra minden ország kötelezően 20%-ra felhozza a megújuló energiáját, magát, a nemzetit is, hanem ezt most szét kell tudni osztani a tagországok között. Lesz, ahol ez több mint 20%, például ma is vannak olyan tagállamok a balti országok között, vagy a skandinávok között, ahol már 40-45%, és lesz olyan, mint például Magyarország, amelyik jelenleg 10-12%-kal számol csak. Ez már egy egészen más típusú alkudozás lesz, mint az, hogy melyik országnak hány szavazata legyen, vagy mi legyen a minősítettség küszöbe, és akkor ma kaphat-e mentességet, és hány évre. Ugyanakkor viszont hihetetlenül sürgető, és pont azért volt jó, hogy a Lisszabonon most már túl tudtunk lépni, mert mostantól kezdve ilyenekkel lehet foglalkozni, ennek viszont rendkívül konkrét és komoly mindennapi életre vagy gazdasági környezetre ható következményei lehetnek.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a Bruxinfo szakértőjével a foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervről beszélgetünk, amelyet az Európai Unió december 10-én indított útjára. Hát kezdjük először is azzal, hogy mi ez a cselekvési terv, mit tartalmaz?
Ez a foglalkoztatás politikai célokat tartalmazza, 2007-2010-es időszakra vonatkozik, és foglalkoztatás politikáját felelős biztos alá tartozik, és olyan céljai vannak, hogy megkönnyítse a tagállamok lakosságának a munkakeresését más EU-s tagállamokban.
Alapvetően mi indokolja ezt? Ez most egy égető probléma a közösségen belül?
A közösség célja az, hogy a lakosság mobilis legyen. Igazából van egy Euróbarométer felmérés, amely szerint 50% az embereknek szívesen látja, hogy tud más országban dolgozni, de mindössze 2%-a az európai lakosságnak az, aki igazából másik országban is dolgozik. És olyan az egyik foglalkoztatás politikai cél, hogy ez a lakossági mobilitás ez növekedjen.
Igen, nyilvánvalóan ugye az a kiinduló pont, hogy vannak országok, ahol adott esetben munkaerő hiány van, egy távolabbi uniós tagállamban pedig nagyobb problémákat okoz a munkanélküliség. Hogy látja, mi a gátja a mobilitásnak, hiszen a magyar társadalmon is az látszik, hogy nem hogy egy másik országban nem hajlandó költözni, de még adott esetben országon belül sem szívesen hagyja el a lakhelyét, esetleg egy jobb munka, vagy egyáltalán a munka reményében.
Magyarország helyzete az azért különleges, mert igazából a magyar lakosság egyáltalán nem szeret máshova költözni, tehát az átlag alatt a mobilitási szintünk, de igazából ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe, hogyha az európai kitekintést nézzük, tehát például vannak ilyen társadalombiztosítási szabályozások, amik megnehezítik a költözést, vagy adminisztratív korlátok, és ezeknek a lebontását célozza most az Európai Unió ezzel az új mobilitási cselekvési tervvel. Tehát egyszerűsíteni azt, hogyha valaki eldönti, akkor gyorsan meg tudja valósítani azt, hogy más országban talál munkát. Ez különböző programokkal is segíti, például van az EURES hálózat, ami összefoglalja azokat a nyitott vagy betöltendő állás lehetőségeket, amiket a különböző tagállamok kínálnak, vagy most minden évben ugye megrendezik az európai állásbőrzét, ahol több ezer EU-s állást hirdetnek meg.
De alapvetően ez egy ilyen kampány, hogy felhívják a figyelmet erre a problémára, vagy a jogszabályokon is változtatnának, adott esetben egységesítenék, vagy munként egyszerűsítenék is a jogszabályokat?
Ez nem csak egy kampány, tehát ennek vannak konkrét cselekvési részei, tehát az adminisztratív akadályoknak a lebontása, vagy a foglalkoztatás ösztönzése. Például azért is érdemes azt megemlíteni, hogy az Európai Unió egyetemen elkötelezte magát a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás növelése mellett, mert például a 2008-as uniós költségvetésben is a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás politikára több mint 44%-át költi az uniós költségvetésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy most már nem az agrárium és az egyéb támogatások viszik a hangsúlyt, hanem egyértelműen a gazdasági növekedés és foglalkoztatás politika.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 64. adását hallották. A korábbi műsorokat és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is, este 8-kor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!